harmadik alkalommal rendezték meg Szombathelyen a Szent Márton szimpóziumot. A november 6-ai eseményen előadást tartott Székely János megyés püspök is. Előadásának címe Néhány pontosítás Szent Márton élete kapcsán. A következő percekben ezt hallhatják a kedves hallgatók.
Szent Márton születésének a dátumáról szól ez a disputa, illetőleg az élete kronológiájáról. Szent Márton Európa egyik legnagyobb szentje. Egy kicsit szimbóluma a születő keresztény Európának, az európai kultúrának. Óriási a kisugárzása. És talán pont ezért nagyon fontos lenne minél pontosabban ismerni az ő életét. Lélektanilag is látni azt az utat, amelyet ő végig járt. Nem vagyok történész, én főleg Bibliával foglalkoztam, illetőleg teológiával, tehát egészen röviden, és főleg két írás alapján szeretnék szólni. Ezt esetleg körbe is adom. Az egyik Karl Kausznak egy cikke erről a témáról, másikat gondolom ismerjük, Sági Marianne könyve, nagyszerű, nagyon ajánlom mindenkinek, magyar nyelven az egyik legjobb Szent Márton életrajz. Szent Márton életéről a legfontosabb forrásunk Sulpicius Severus életrajza, amelyet Mártonról írt, még a halála előtt írta meg és jelentette meg, 394 és 96 között valamikor. 97-ben hal meg Szent Márton, tehát előtte még Márton életében jelenik meg az életrajz. Ebből a műből azt tűnik ki, hogy Márton 336-ban született. Tehát ez a késői dátumot tartalmazza, ez szerint Márton 20 évvel fiatalabban halt meg, mint ahogyan igen gyakran ezt állítják. A másik alapvető forrás Túri Szent Gergelynek a művei írásai, aki 590 táján, tehát körülbelül 200 évvel később ír, ő utóda Mártonnak a túri püspöki székben. És az ő adataiból származik elsősorban a másik dátum, 316-317, mint születési dátum. Eszerint Márton 81 évesen halt volna meg a Sulpicius Severus szerinti életrajz nyomán viszont 61 évesen. Sokan azt gondolják, hogy Sulpicius Severus szándékosan módosította a dátumokat. Miért? Van egy nagyon sarkallatos pontja ennek a kronológiának, mégpedig az a pillanat, ahol Szent Márton elhagyja a hadsereget Wormsban, a donatívumnak, tehát a katonáknak adott jutalomösszegnek a kiosztásakor. Ennek a dátumát nagyon-nagyon pontosan tudjuk, 356. Második Konstantius császár, unokatestvére, Julianus, későbbi császár, az, aki a hadseregbe sorba osztja ezt a donatívumot a katonáknak. 356-ban történik ez, hogyha ehhez hozzávesszük azt, hogy 15 évesen kényszerítik, illetőleg főleg az édesapa kényszeríti Mártont a katonai eskü letételére, akkor ebből az következik, hogy körülbelül 25 éven át volt ő katona. Nagyon-nagyon hosszan. Ha viszont a Sulpicius Severus által tartalmazott vagy közvetített kronológiát követjük, akkor egy sokkal rövidebb periódus áll előttünk. 336-ban megszületik Szent Márton. Sulpicius Severus azt mondja, hogy 10 évesen elszökik a templomba, és jelentkezik katekúmennek. Tehát a kisfiúban ott a nagyon nagy vágy, hogy keresztény legyen, megismeri ezt a titkot. Szülei pogányok, de őt már vonza az evangélium és Krisztus. 12 évesen arról álmodozik, hogy remete legyen. 15 évesen kényszeríti az apja arra, hogy a katonai esküt letegye. 18 éves, amikor Amienben a köpenyét megosztja, és 20 évesen hagyja el a hadsereget. Tehát alig 5 évet tölt katonai szolgálatban. Hát a plusz 2 év, Sulpicius Severus magyarázata szerint a köpeny megosztás és a keresztség, illetőleg a hadsereg elhagyása között, azzal magyarázható többek között, hogy jó barátságban volt a tribunussal, a parancsnokkal, és ő megkérte, hogy amíg az ő szolgálati ideje tart, addig Márton se hagyja el a hadsereget. Nagyon sok történetíró, például Jacques Fontaine, aki egy nagyon jelentős Szent Márton kutató, azt állítja, hogy Sulpicius Severus szándékosan módosítja a dátumokat. Mégpedig elsősorban azért, hogy csökkentse ezt az időt, amit Márton katonaként eltölt. És hát éppen ez egy nagyon sok életrajz, főként a régebbi időkben, ezt a régi kronológiát követi 316-17 körül a születés, és 25 év katonai szolgálat, és utána a hadsereg elhagyása. Csak érdekességként mutatom, magyar nyelven a régebbi időkben a legismertebb életrajz, Rogács Ferenc által lefordított és francia eredetiből származó Renyé által írt életrajz ugyanezt a kronológiát tartalmazza. Néhány érvet szeretnék felsorakoztatni, amellett, hogy talán Sulpicius Severus kronológiája a hitelesebb. Az első fontos érv, Sulpicius Severus kortárs ismerte Szent Mártont. És akkor írja meg az életrajzot, amikor még maga Szent Márton is él. Ő gyakran meglátogatja. Tehát ez teljesen hibás lett volna ez a kronológia, akkor esetleg maga Szent Márton is valószínű módon szólt volna, hogy ez kicsit javítsd ki, nem így volt. De talán még inkább szóltak volna Mártonnak az ellenfelei. Nem kevesen voltak, püspökök és mások, kritizálták őt. Ha tudták volna, hogy itt van egy ilyen szándékos hamisítás, és Mártonnak a katonai idejét Sulpicius Severus ügyesen a lehető legrövidebbre vette, szóltak volna, hogy ez az egész könyv egy nagy hazugság. De ilyenről igazi ismeretünk, ilyen komoly támadásról Sulpicius Severus írásával szemben nincs. Nehéz elképzelni, hogy kortársként egy ekkora lódítás ebben a könyvben szerepelt volna. Nem kortárs, viszont Túri Szent Gergely, akitől a korábbi születés dátuma elsősorban származik, hanem ő 200 évvel később ír. Túri Szent Gergelynek az adatai, főleg az időadatai nagyon sok ponton rendkívül pontatlanok, tévesek. Hadd idézek föl ebből egy-két példát. Túri Szent Gergely azt írja, hogy Jézus szenvedésétől számítva, tehát a 33-as évtől számítva, Márton haláláig 412 év telt el, eszerint Mártonnak a halála 445-ben lenne. Amit tudjunk, hogy 397-ben volt, ez majdnem 50 év tévedés. Vagy a világ teremtésétől, régi időkben visszaszámolták bibliai számok alapján a világ teremtését. Világ teremtésétől Márton haláláig 5546 év. Eszerint Mártonnak a halála 346. Vagyis megint csak majdnem 50 év tévedés, itt most a másik irányban. Tehát döbbenetesen pontatlan számok abban, amit Túri Szent Gergely itt-ott leír. Nagy Konstantinról azt írja, hogy 34. császára a Római Birodalomnak. Nyilván a számításban itt lehetnek bizonytalanságok, ellencsászárok és egyebek, de körülbelül 62. császára volt, megint majdnem 30 császárnyi tévedés van. Egyik kutató Bruno Krusz azt írja a dátumokról, hogy die sind alle falsch. Ez mind téves. Tehát nagyon pontatlan számokkal van dolgunk Túri Szent Gergely esetében. Egyesek azt gondolják, hogy talán egy tévedés okozza ezt a korai születési dátumot. Nagy Konstantint ugyanis néha az ókorban összekeverték Konstanciusszal. És talán, ha az ő uralkodásának a kezdetétől számítjuk ezt a dátumot, hogy Túri Szent Gergely is azt írja, hogy Konstantin uralkodásának 11. évében született. 306-hoz számítjuk Nagy Konstantin uralkodásának az indulását. Így jön ki a 16-17. Év, mint születési dátum, 316-317. De ha Konstanciushoz számítjuk, akkor kijön nagyjából a Sulpicius Severus általi későbbi dátum, 335-336. Hogy Túri Szent Gergely dátumai mennyire pontatlanok, az abból is kitűnik, hogy a kéziratok, a másolatok, ami készültek erről a műről, rengeteg fajta számot tartalmaznak. Ugyanis a másoló érezte, hogy a szám téves, és próbálta javítani. Tehát ez az oka, hogy Szent Márton életének a dátumairól is, amikor Túri Szent Gergely ideér, a könyvében a másolók sokfajta számot leírtak. Tehát nehéz elképzelni egy ilyen szándékos változtatást. Márton még élt. Nehéz elképzelni azt, hogy egy 61 éves embert, vagy 60 éves embert, ő hirtelen 80 évesnek, vagy fordítva, tehát egy 20 évet az életkorából lecsípne, bocsánat, egy 81 éves embert, ha a korábbi dátumot vesszük, lecsípett volna 20 évet, és 61 évesnek állítana be. Én személyesen azt is nehezen tudom elképzelni, hogy szándékosan egy ilyen hazugság, sőt, tehát nem is egy, akkor maga ez a barátság is a tribunussal, hogy emiatt ő még 2 évig maradt, tehát sok apró részlet, akkor szintén ennek a csalásnak a részeként kerülne bele ebbe az írásműbe. További gondolatok. Túri Szent Gergely azt állítja, hogy Szent Márton 81 éves, amikor meghal. Az ókorban idős embereknek az életkorát úgy nagyon pontosan nem tudták. Egyébként én Afrikában jártam, ott még mind a mai napig, sok helyen ugyanez a helyzet, hogy tényleg nem tudták, azt tudjuk az ókori sírkövekből. Sírköveken nagyon gyakran rajta van, hogy hány évet élt az illető, és gyerekeknél nagyon pontosan rajta van, hány év, hány hónap, hány nap. Időseknél nincs. Gyakran csak ennyi, hogy nagyjából 60 év, 70 év, 80 év. Tehát ilyen kerekített számokat találunk ókori sírköveken. Könnyen lehet, hogy Mártonnal kapcsolatban is valami ilyesfajta kerekítés élt a szájhagyományban, és így jut el ez Túri Szent Gergelyhez. Egyébként ezen a ponton is, ahol Túri Szent Gergely ezt írja, hogy 81 évesen hal meg, itt is a másolók sokfajta számot hoznak. Tehát a kéziratokban szerepel 61 is, sőt 71 is. Tehát voltak másolók, akik úgy érezték, hogy ez szám valószínűleg téves, és javították. Van egy komoly érv Túri Szent Gergely kronológiája mellett, mégpedig az, hogy Sulpicius Severus is egy helyen, ahol arról szól, hogy Maximus Trombitorló vendégségbe hívja Szent Mártont, ott van a vendégek között egy Evódius nevű prokonzul, és ebből tudjuk, hogy ez a látogatás 386-ban történik, tehát Szent Márton ott van egy trombitorló vendégeként könyörög a Priscillianus eretnekek életéért. Ez egy gyönyörű szép vonása Márton életének. Elég sok püspök emiatt Mártontól el is fordul. Tehát itt van egy ellentét. Márton egyébként emiatt az egyház politikából teljesen kiszáll, eltűnik, annyira, hogy zsinatokon sem vesz részt. Tehát neki egy nagyon keserű tapasztalata ott az udvarban, illetőleg az előkelő körökben, hogy ilyen kérdésben, ahol emberi életekről van szó, a püspök társai nem álltak mellé. Itt jövendöli meg egyébként ennek a trónvitorló Maximusnak a vereségét és halálát is, ami valóban bekövetkezik. Teodózius császár 388-ban győzi le Maximus, és meg is hal Maximus ebben a csatában. De ami érdekes a számunkra, a dialógusok második könyvének a 7. fejezetében, pontjában Magas Sulpicius Severus azt írja, hogy Márton 70 éves volt ezen a találkozón. Tehát mintha ez mégiscsak a hosszú kronológiát erősítené meg. Mit szólunk ehhez? Egyrészt az, hogy a dialógusoknak az adatai, amelyeket jóval később ír Sulpicius Severus, sokkal pontatlan, kevesebb időadat is szerepel, pontatlanabbak. Félig meddig hozzávetőleges. Lehet, hogy ez a szám is ókori füllel született, nagyjából mondták meg egy idős embernek az életkorát. 60 éves, 70 éves, 80 éves. Illetve itt is a kéziratok nem csak a 70-es számot hozzák, hanem hoznak 50 és 70 között sok számot. Ez is érdekes. Ez szerint a másolók vagy sejtették, hogy ez egy tévedés, valahonnan hallották, hogy Mártonnak az életkora jóval kisebb volt még ekkor. Valami miatt ezt a 70-es számot a másolók javítják. Sőt, hát az sincs kizárva, hogy eredetileg Sulpicius Severus 50-et írt, és Túri Szent Gergely kronológiájának a hatása miatt későbbi másolók írják be a 70-et. Tehát nem könnyű eldönteni, amikor sok-sok kéziratunk van, hogy melyik szám lehetett az eredeti. Röviden végig tekinteném Márton életét a Sulpicius Severus féle kronológia alapján, hogy mennyire passzol bele az életesemények sora ebbe a kronológiába. 336-ban születik, tehát Sulpicius Severus nyomán az ő kronológiája szerint Márton. Nem írja le az életrajz Márton szüleinek a nevét. Ez egy kicsit meglepő. És talán sejteti azt, hogy elég feszült kapcsolat lehetett Szent Márton és az apa között. És sejthetjük abból is, hogy jelzi egy helyen az életrajz Mártonnak az infirmitását, gyengeségét, ami a katonai szolgálattal ellentétes dologként van beállítva. Lehetséges, hogy ez a megjegyzés valami olyasmi, ami az apa véleménye a fiáról. Ez egy gyenge gyerek. Nem akar katonáskodni. Ezt a nevet kapja, hogy Martinus, Mars istenségre utaló név, ilyesmi a jelentése, harcias, Marsnak a gyermeke. 15 évesen kényszeríti őt az apja, hogy a katonai esküt letegye. És aztán, amikor meglátogatja Márton a szüleit, Alpokon átkelve, valahol Észak-Itáliában, akkor azt halljuk, azt olvassuk az életrajzban, hogy az apa megmaradt a rosszban. Édesanyja megkeresztelkedik, de az apa megmarad a rosszban. Egyébként ekkoriban felnőttet, de általában mindenkit püspök keresztelt. Tehát ez a hagyomány, hogy Márton kereszteli az édesanyját, ez egy jámbor hagyomány, de valójában minden bizonnyal egy püspök keresztelte meg. Márton csak a hit átadója volt az édesanyja számára. Visszatérve Márton életére, tehát 10 évesen elmenekül a templomba otthonról, vagy elfut, hogy katekómen legyen. 12 évesen álmodozik arról, hogy remete legyen. Itt megint érdemes megállni. Annak az ismerete, hogy vannak remeték Egyiptomban, remete Szent Antal, remete Szent Pál, remete telepek, ez nyugatra 339 után kezd megérkezni, főleg Szent Atanász által, aki nyugaton van, száműzik ugyanis őt Egyiptomból, Alexandriából, a püspökségéről. Tehát ő hozza ennek a hírét, ekkor válik ismerté ez a csoda, az, hogy rengetegen otthagynak mindent, és teljesen Krisztusnak élnek. Vagyis a korábbi kronológiával nehezen elképzelhető az, hogy Márton 12 évesen tudott volna bármit remetékről, vagy egyáltalán bárki az ottani keresztények közül ismerte volna az egyiptomi remeték életét. Márton 18 éves, amikor Amien városában megosztja a köpenyét a didergő koldussal. Második Konstantius, Magnentius ellencsászárral szemben gyűjt hadsereget, ez a hadsereg érkezik, amilyen városába ott telelnek, 353-354 telén. És ekkor van Mártonnak a megkeresztelkedése, szintén amilyen városában. Ez megint egy nagyon fontos pont, és pontosan tudjuk, hogy 346-tól vannak csak püspökök Amienben, ekkortól püspöki város. Vagyis ha a korábbi kronológiát vesszük, akkor nem lehetséges ez a keresztség. Ez csak a későbbi születéssel lehetséges, amikor már van püspök a városban, tehát van, aki Mártont ott helyben megkeresztelje. Egyébként sok történész azt mondja, hogy a kereszténységnek az az állapota, amit tükröz Mártonnak az élete, főleg a fiatalkora, az nem a 20 évvel korábbi, hanem ez a későbbi kronológiának megfelelő kereszténység, 340-es, 50-es évek kereszténysége. Worcban, amikor osztják ezt a donatívumot a katonáknak, azt írja Sulpicius Severus, hogy Márton a sornak a végén jött, és ott van ez a disputa a parancsnokkal, aki azt mondja, hogy biztos fél az ütközettől. Ha Márton 25 éve katona, akkor valószínűleg tiszt lett volna, parancsnok, és akkor a sornak az elején jött volna. Itt a végén jön, ez is azt teszi valószínűvé, hogy Márton egy fiatal katona a közkatonák között kerül sorra. Eljön a hadseregtől, és az első útja Poitiers-be vezet Hilárius püspökhöz, akit 356 őszén száműznek Kis-Ázsiába. Ekkor találkoznak, tehát 356-ban vagyunk, Márton még ott találja őt, Poitiers-ben egy rövid időre. Utána azt halljuk Sulpicius Severustól, hogy Márton Illíriába megy. Mi lehet ennek az oka? Talán az, hogy Sirmiumban van egy zsinat 357-ben, tehát a következő évben. Nagy vita van ekkoriban az egyházban az ariánus tévtanokkal szemben. Hilárius egyik nagy védője az igaz hitnek, annak, hogy Jézus nem csak egy nagy ember, hanem valóban az élő Isten fia benne, és általa Isten lépett a világba. Ennek az igaz katolikus hitnek nagy védője Hilárius. Emiatt száműzik. És talán ő megkérte Mártont, hogy menjen erre a zsinatra. Legyen ott, szóljon, egyáltalán hallja, lássa, hogy mi történik. Azt halljuk az életrajzban, hogy Mártonnak nagyon sok konfliktusa támad itt Illíriában, megverik, elűzik. 360-ban, tehát kicsikét később, Szent Hilárius azt írja, hogy egyes papokat meg is botoztak az ariánusok, az ellenfélnek az emberei. Könnyen lehet, hogy utal Mártonnak a megaláztatásaira, a szenvedéseire is, amit el kellett itt Illíriában viselnie. Azt mondjuk az életrajzban, hogy Milánóba megy, ott egy kis remete cellában lakik. De Auxentius, ariánus püspök, elűzi őt. Ez is teljesen beleillik ebbe az időpontba. Auxentius 355 és 74 között püspöke Milánónak. Elűzik őt, ekkor megy Gallinária szigetére, remetének, ahol tudjuk, hogy egy mérgező növénytől majdnem aztán szörnyet is hal. És ekkoriban engedik haza Szent Hiláriust a számüzetésből 360-ban. Ő Konstantinápoly és Róma érintésével indul vissza Galliába. Márton ezt hallja, és akar találkozni a mesterével, ekkor hagyja el Gallinária szigetét, megy megint Poitiersbe, és Poitiers mellett Logociánumban alapítja meg tudomásunk szerint az első nyugati kolostort. Remeték mintájára megszületik a nyugati kereszténységben is a szerzetesség intézménye. 371-ben választják Márton túri püspökké. Ezután a Sulpicius Severus szerinti életrajz információiból kiderül, Márton még rengeteg hatalmas utat tesz meg gyalog. Sokkal könnyebb elképzelni ezt egy 20 évvel fiatalabb embernél, mint egy olyannál, aki 55-60-65 éves, az élete vége felé van. Sokan azt mondják, ha rövid kronológiát követjük, Márton 35 éves, amikor püspökké lesz Tours-ban, hogy ez egy kicsit túl korai életkor. Azonban ebben az időben nagyon gyakori volt, hogy jóval fiatalabb korban neveztek ki püspököket, vagy választottak, mint manapság. Szent Ágoston 40 éves volt, amikor püspök lett. Hilárius 43, Ambrus 35, Atanász 33, Trient püspöke Vigilius 30 éves volt csak, és püspök lett. Tehát nem volt ritkaság ebben az időben egy teljesen fiatal embert püspökké választani. A halál éve pedig 397, november 8-a Kand, és a temetés november 11-e Túr. Ezt is leírja Sulpicius Severus, hogy vasárnap volt a halál napja, november 8-a, ez is abszolút pontos, visszaszámítható, és látjuk, hogy a dátum stimmel. Sulpicius Severus kronológiája szerint Márton 61 éves, amikor meghal. És ebbe az a mondata, hogy ő szívesen dolgozna még, ha kell. Non recuso laborem. Ha kell, akkor szívesen vállalná még a szolgálatot. Ez sokkal jobban beleillik, mint egy 81 éves embernek a szájából, aki már mozogni alig tud, akinél esetleg azt várják, hogy átadja a feladatot másnak. És még egy utolsó fontos érv, Grenobli Siegbert krónikája, aki azt írja, hogy Márton abban az évben született, amikor a vandálok a gótok elől elűzve letelepedtek Pannóniában. És ezt az évet nagyon pontosan meg lehet határozni, 335. Abszolút megegyezik, ez is Sulpicius Severus kronológiájával. Összefoglalva azt gondolom, hogy talán lélektanilag is sokkal jobban előttünk áll az, ami történik. 18 évesen megosztja a köpenyét. Óriási örömet él át. Az éjszakai állam, Krisztusnak a vállán van a köpenye. Azonnal megy, hogy megkeresztelkedjen. Sokkal jobban érthető az, hogy minél hamarabb akar szabadulni a katonaságtól. 2 évvel később ő már remeteként kezdi az életét. Mintha közben lenne még 20 évnyi katonaság. És hát ismétlem Sulpicius Severus kortárs, éltek Mártonnak ellenfelei is, ha ő ekkora periódust kihagyott volna az életéből, minden bizonnyal sok oldalról támadták volna az írását. Túri Szent Gergely adatai nagyon pontatlanak. A kereszténység állapota az, hogy Amienben van püspök. Remeték életéről már tudnak, ez szintén ezt a későbbi születést támasztja alá. Ez az oka annak, hogy manapság a komoly kutatóknak, azt gondolom, hogy a túlnyomó többsége billen e felé, hogy a hitelesebb, hihetőbb, valószínűbb születési dátum Szent Márton esetében a Krisztus utáni 336. év. Nagyon köszönöm a figyelmet.
Székely János megyés püspök, néhány pontosítás Szent Márton élete kapcsán című előadását hallhatták, amely november 6-án a 3. szombathelyi Szent Márton szimpóziumon hangzott el.
jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Hírek.